Eljött a kávénap, a kávé ünnepe. Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Ma nyílik Békés Csabán a Café Frey, kollégáim kint vannak a helyszínen, onnan szállítják a valódi kávéélményeket. Az én vendégem pedig, akinek a nevéhez kötődik ez a nap, Frey Tamás. Kedves Tamás, kezdhetnénk talán az elejéről. Hogyan lesz egy egyszerű kávébabszemből az ital, amit már mi is megkóstolhatunk itt Békés Csabán?
Komplikált kalandos útja van a kávészemnek a cserjétől a csészéig, hogyha bele lehetne tenni egy kis mikrokamerát egy szembe, és onnantól lefilmezni, még egy kéz oda nyúl a cserére és letépi a kis kávégyümölcsöt, ami egyébként egy cseresznyéhez hasonlító gyümölcs, így kell a hallgatóknak elképzelni. Tehát, mintha mi a cseresznye magját pörkölnénk meg, miután kimagoztuk a cseresznyét, aminek egyébként a kávénak is van egy édes gyümölcshúsa a mag körül, amiből sok helyütt egyébként sok mindent csinálnak, leginkább egyébként sört, alkohol, de pépeket, gyümölcs, leveket, sok minden. Szóval, hogyha innen ezt lefilmeznénk, amíg kiköt majd Békés Csabán a csészénkbe, pontosabban amíg legyilkolják őt az őrlőgépbe, mert az az a pillanat, először egy kicsit megmelegítik a pörkölőgépbe, de aztán végül az ivás előtt 5 perccel hal meg, úgymond, amikor irinyő-pirinyő porszemmé őrlik, akkor ez sokszor egy 6-8 hónapos út. És nagyon sok pontján történt baj magával a szemmel, aminek az a következménye, hogy a csészénkben nem finom a kávé. Tehát már ott a leszedésnél is az első 24 óra az ültetvénye nagyon fontos, milyen gyorsan magozzák ki, jól magozzák-e ki, hogyan szárítják, éri-e por, mennyire a nap, mennyire a víz, különböző technikák vannak, mosott eljárás, száraz eljárás a világ különböző pontjain, annak függvényében, hogy hol van az ültetvény, különböző megoldások vannak, van-e ott sok víz, egy folyó esetleg, főleg Dél- és Közép-Amerikában egyébként úgynevezett mosott eljárást használnak, Afrikában, ahol ugye nincs annyira sok helyen víz, vagy hát szárazság van, száraz területek, ott úgynevezett száraz eljárással. Elég komplikált az út, zsákokon és behajózásokon keresztül, még egy pici ültetvényre mondjuk Tanzániából vagy Kolumbiából összeszedik azt a zsák kávét, ami majd Békés Csabán kiköt abból a kávészemből egy kávé, addig kis teherautókkal zűrös körülmények között földutakon levergődnek a hegy tetejéről, aztán valahogy egyszer csak eljutnak egy kikötőbe, egy csomó országnak nincs kikötője, akkor zűrzavaros harmadik világbeli országon keresztül mennek ezek a szállítmányok, aztán egyszer csak egy konténer és behajózzák, különböző pont Európának kötnek ki, Hamburgba, Antwerpenbe, Triestbe, onnan megint el kell hozni, közben végig jó állapotban kell tartani magát a kávét, szóval szövevényes az út, de nagyon romantikus kalandfilmet kell elképzelni a kávészem perspektívájában.
És az összes ilyen körülmény, amit itt most felsorolt, tulajdonképpen mind kihat a kávé ízére?
Mind. Tehát én azt a hasonlatot szoktam mondani, hogy leginkább, mert Magyarország egy borkedvelő ország, és a bort talán jobban értjük, de nem is merész hasonlat, hogy úgy kell elképzelni a kávét, mint a bor. Tehát ahogy a bor esetében a szőlő minőségén nagyon sok múlik, és a szőlő minősége nem csak az emberi odafigyelésen múlik, hanem a természeten, az éghajlaton, az időjáráson, egy éjszakai fagyon, amit nem tudunk kontrollálni mi emberek, vagy magán a földnek a minőségén, a termő talajnak a minőségén, ilyen a kávé. Szóval egy csomó dologban nem tud az ember beavatkozni, bár megpróbál mindennel, ahogy a szőlészek is a borgazdálkodásban már mindent művelnek a földdel, ahova a szőlőtőkét ültetik. A kávé világban is ezt megteszik, tehát belekevernek gyümölcsöket, egy csomó dolgot a földbe, amiben el van ültetve a kávécserje, mert egyébként a kávé egy elég nyílt gyökérzetű növény, tehát sok mindent beleszív, sokféle tápanyagot beleszív a gyökérzetén keresztül a gyümölcs tulajdonképpen magába, és ezt lehet érezni, tehát ahol árnyékoló növényként például a fűszernövényeket használnak, Dél-Kelet-Ázsiában ott fűszeresebb ízűek lesznek a kávék, szóval ez is egy érdekes dolog, hogy már a talaj összetételébe is be lehet avatkozni, de azért valahol mégsem. Tehát ahogy a borban tudjuk, hogy a világ, a természet hol produkál remek bort, mert egyszerűen ott olyan a föld, az éghajlata, a nap, a páratartalom, a tél, a nyár, és föl tudjuk sorolni a híres borvidékeket, hogy Burgundia és Bordó, vagy nem tudom, hogy Magyarországon is tudjuk, hogy ez egy villány, vagy jó bort lehet csinálni. Ugyanúgy ez adott a kávéban is. Tehát tudjuk, hogy Etiópiának melyik azok a területei, mondjuk Szidámú vidéken, vagy Jirgacsev, most azt mondtam, hogy Bordó, amikor azt mondom, hogy Jirgacsev. Tehát egy terület, ahol a természet jót alkot, és megvan az a 10-15 terület a világban, ahol ez megtörténik. De azon felül, utána, hogy a borász mit csinál, tehát mit csinál a kávéval foglalkozó pörkölőmester, mit csinálunk vele a nyersanyaggal, úgymond, hogy a borász mit csinál a szőlőivel, mi mit csinálunk a kávéval, hogyan foglalkozunk vele, mennyire figyelünk rá oda, hogy kihozzuk-e a kávészemben rejlő komplex ízeket, amit ugye néha egy Celsius fokon múlik, hogy nem 212 fok, hanem 213 fokon kellett pörkölni egy adott rövid időszakig. Tehát olyan cizellái vannak ennek ma már, hogy egy 20 percig tartó pörkölésnek a diagramét 6 másodperces sávokra bontják le, hogy a 18 perc, 30 másodperc és 36 másodperc között ott hány Celsius fok lesz pontosan. Szóval erről nagyon sokáig lehetne beszélni, de szerintem a bor hasonlata legjobb. Az emberemi is múlik, és a természetem is múlik, hogy mit iszunk végül is.
Köszönöm, ez igazán érdekes volt. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk azzal, hogy valójában hányfajta kávé is létezik a világon.